Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét úgy, amint azt egyházunk Biblia vasárnapjára az igehirdetés alapjául rendelte, és megírva találjuk Ámósz könyvében a 8. fejezet 11. és 12. versében a következőképpen. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram, az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, és északtól keletig. Bolyonganak és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, egy héttel ezelőtt volt egy gyülekezeti délutánunk Pécelen, a leány gyülekezetünkben, és ott elhangzott az, hogy néha az ember összekeveredik, és nem tudja, hogy most akkor egyetlen dolog a fontos, vagy pedig négy egyetlen dolog van. Ugye tudjuk mindannyian, hogy a négy szólára gondolok, arra, amikor Luther ugye elmondja, hogy egyedül a Szentírás, egyedül Krisztus, egyedül a hit, egyedül a kegyelem, hát akkor most akkor melyik? Most itt négyről beszélünk, akkor tényleg egyedül valamelyik, de melyik? És bár akkor eszembe jutott az, hogy na de hát mind a négy kifejezés, Krisztus, Szentírás, hit, kegyelem ugyanarról szól. Ugyanarról szólnak a szólák, hiszen például Szentírás, hát azt tanítjuk már a konfirmáción is, hogy az egyedül Jézusról szól. Az elejétől a végéig. Gondoljunk csak arra, hogy a bűnbeesést követően Isten első megnyilatkozásai egyike az, amikor elmondja, hogy ellenségeskedés támasztok között és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között, és hogy legyőzi az asszony utóda, a kígyó utódát, legyőzi az ördögöt, és ez a keresztre, a kereszt halára vonatkozik. Vagyis ott hangzik el először az evangélium, nem Mátéval indul az evangélium a Szentírásban, az Újszövetségben, már Mózes első könyvében ott az evangélium, úgy is nevezzük, hogy ez a protoevangélium, ugye az első típusa az evangéliumnak. És aztán sorolhatnánk tovább, mondjuk Ábrahám elhívása, amikor elhívja Isten Ábrahámot, és ígéri neki Kánaán földjét, akkor abban benne van az, hogy bennünket is elhív, és ígéri nekünk azt az országot, amely soha el nem fog múlni. A mennyei országot. A kegyelem. Egyedül a kegyelem. Hát az megint csak Jézusról szól, hiszen mindenütt tetten érhető, akár vallási tekintetben, akár világi tekintetben, hogy mennyire szükségünk van az érdemekre, hogy előre jussunk. Az érdemek szerint osztályoznak bennünket, az érdemek szerint kerülünk előre vagy hátra, és ugye a középkori egyházban kimondottan a vallásos értelemben ott volt az érdemetnek a fontossága, a tisztító tűzből való kijutás tekintetében, akkor ma mondjuk a keleti vallás filozófiákban az újraszületésnek ez a lényege, hogy az előző életünkben mi mindent tettünk, na akkor azt tegyük helyre a következő életünkben, egy esélyt kapunk rá, megint csak tenni és tenni és tenni kell. Kegyelemről? Megbocsátásról? Egy és egyedül Jézus szól. Nem csak szól, hanem tesz. Tesz. Meghal értünk, meghal a bűneinkért. Lehetne sorolni. Mindegyik egyedül Jézusról szól. Ő van a középpontban. Ámósz, mint tehénpásztor és füge termelő volt, dolgozott, és Krisztus előtt 760 körül hívja el Isten a prófétai szolgálatra. Nagyon érdekes az Ámosz könyve, az első író proféták közé sorolják őt egyébként, aki 9 fejezeten keresztül, tehát egy rövid bibliai könyvről van szó, 9 fejezeten keresztül szinte csak ítéletet hirdet. És csak 5 vers szól az üdvösség prófétánál. Tehát üdv profécia csak 5 vers ezek közül a 9 fejezetben. Az összes többi az akkori társadalmi rendszernek és hitéletnek a kritikája. Hogy a kiváltságosok, azok jutnak előre, mintha maffiákról írna. Olyan, amikor olvassa az ember, minthogyha azt írná le Ámosz, ami körülöttünk történik. Nem hiszem, hogy csak én vagyok az egyetlen, aki látom, hogy mi történik körülöttünk. Egyszerűen nem értem, amikor ez miért így, az miért úgy. És akkor leesik a tantusz, hát persze. Hát megegyezések vannak az emberek háta mögött, és nyilván, hogy vannak kiváltságosok, akik megtehetik ezt. És dehogy törődnek azzal, hogy a másiknak ez az előnyire válik, vagy nem. Vagy a településnek az előnyire válik, vagy nem. És ezért nem csak Ámosz, hanem bármelyik prófétának a megítélése mindig negatív volt. Hát mert kimondták a társadalom kritikát. Nagyon erősen politizáltak, amit mi nagyon komolyan igyekszünk elkerülni, legalábbis én, mint lelkész, igyekszem elkerülni ezt a dolgot. Nem biztos, hogy végképp lehet ezt csinálni, de a proféták nagyon megjárták azért, mert kimondták azt, ami a valóság. Nem saját szántukból, hanem Isten volt, aki ezeket a ítélő szavakat a szájukba adta. Ők nagyon sokszor óckodtak, ugyanúgy, mint én, hogy kimondják. Csak hát úgy fogalmaztak mondjuk Jeremiás, hogy hát perzselő tűzzé vált az igéd bennem is. Rászedtél, Uram! Persze, mert tapasztalták azt, hogy milyen megtorlásban volt részük. Hát leírja a zsidókhoz írott levél, hogy volt, akit ketté fűrészeltek meg, hasonlók. Hát nem akármi volt a prófétai sors. De visszatérve, nem csak a társadalomban tapasztalható, hanem a vallásos életben tapasztalható hamisságot is nagyon kemény ostorozták. Mert hamisan értelmezték Izrael népe a kiválasztottságukat, hamis önbizalom jelent meg az életükben. Azt gondolták, hogy akkor most már mindent lehet. És azt mondja a mai igényben Ámosz, hogy de egyszer végre eljön az igazi éhség, eljön az igazi szomjúság, amely Isten igéjéhez hajt. Eljön az idő, amikor igazán kezdünk szomjazni a valódi szó után, a valódi értékek után. Nem arra, ami elmúlik, hanem a valódi, megtartó értékek után. Jön majd az igazi szomjúság és éhség, de elképzelhető, hogy nem lesz beteljesülés. Hangsúlyozom, hogy ez csak az én kifejezésem, hogy elképzelhető, hogy nem lesz beteljesülés, mert ugye emlékszünk, hogy Ámosz úgy fogalmazott, hogy támolyognak majd tengertől tengerig, és északtól keletig bolyonganak, és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Nem azt mondja, hogy elképzelhető, hogy nem találják meg, hanem hogy nem találják. És itt már is tetten érhető az embernek az esendősége, magam esendőségéről beszélek, hogy sokkal könnyebb így sarokcsiszolóval lecsiszolni az éleket, és a nagyon egyértelmű dolgokat kicsit maszatolni, mert fájdalmas dolog kimondani az igazságot. De hát Ámosz próféta, és kimondja az igazságot. Nem találják. Vagy akinek a hátam mögött vannak némi teológiai tanulmányok, újszövetségi tanulmányok, azok tudják, hogy az evangéliumokban azokat a mondatokat tartják egészen biztosan jézusi logionoknak, jézusi szavaknak, amelyek nagyon élesek, amelyek nagyon ütősek. Hát ő volt az, aki a legkevésbé sem törődött azzal, hogy most akkor mi lesz ennek a következménye. Őt keresztre feszíthették, ő ennek ellenére vállalta mindazt, amit el kellett mondania, ami az Isten üzenete. Na hát a proféták, ha nem is ugye a tökéletes profétának mondjuk Jézust, mert az is, meg a tökéletes főpapnak nevezzük Jézust, mert az is, mert megváltott minket, de azért a proféták is, még hogyha néha elfutottak a küldetés elől, azért mégiscsak kimondták nagyon élesen a valóságot. Tehát lesz olyan, mondja Ámosz, hogy valaki keres, és mégsem talál. Hát ugye érezzük, biztosan tudjuk, hogy Jézus mondta azt, hogy aki keres, az talál, a zörgetőnek megnyittatik. Tehát, hogy ő arról beszél, hogy ha keresünk, akkor találunk. Ámosznak pedig azt az üzenetet adja a szájába Isten, hogy lesz olyan, hogy nem talál a kereső. Na most megint itt vagyunk akkor, hogy akkor melyik az igaz? Ellentmondás van a Szentírásban? Tele van ambivalenciával a Szentírás, és tele van paradoxonokkal, látszólagos ellentmondásokkal. Miért kell, hogy tele legyen? Miért szükségszerű, hogy az Istenről szóló beszéd, mert ugye a Szentírás ez, tele legyen paradoxonokkal? Hát azért, mert olyan mélységeket ragad meg, amit nem lehet másképpen elmondani, hanem komplementer igazságokkal lehet, egymást kiegészítő igazságokkal lehet csak elmondani. Csak a földi dolgokat is, hát mennyire kevéssé tudjuk megérteni. Hát most ugye a fizikusok beszélnek itt, hogy milyen fantasztikus dolgot fedeztek fel, hogy mi történt ugye az elmúlt, nem tudom, napokban vagy hetekben, hogy két neutron csillag ugye egyesült. De persze, mikor egyesült ez a két neutron csillag? 100 millió fényévére volt az esemény. Hát akkor mikor egyesült? 100 millió évvel ezelőtt. Mit tud az ember ebből felfogni? Úgy tűnik nekünk, hogy most történt, és valójában 100 millió év telt el. Mert hát most ért ide a fénye ennek az egész eseménynek. Na most akkor mit gondolunk, hogy mennyire tudjuk akkor az Isten dolgait felfogni, akinek az energiája hatalmasabb egy neutroncsillag energiájánál, aki jóval hatalmasabb az egész által megteremtett univerzumnál, nem lehet másképpen beszélni, csak paradox módon az Istenről. Az egyik oldal, hogy mi keressük az Istent, és mi ennek az eredménye? Sikertelenség. Zéró a siker. Tehát mi próbáljuk keresni az Istent, és nem találjuk. Támolygunk ide-oda. Figyeljük meg, hogy mit csinálunk. Nem lehet másnak nevezni az életünket, mint támolygásnak. Kelettől nyugatig. Néha földrajzilag, néha csak lelkileg. Néha csak párkapcsolatilag. És így tovább. Támolygás. Az eredmény nulla. És Jézus viszont a másik oldalt fogalmazza meg, amikor azt mondja, hogy aki keres, az talál. Mert Jézus arról beszél elsősorban, hogy ő keresi, mint jó pásztor az elveszett bárányt. Ő keres bennünket, és ő megtalál. Mert ő tudja, hogy hol vagyunk. Mi nem tudjuk, hogy hol van az Isten. Hát mi nem látjuk. Nagyon sokszor még ilyen pökhendi módon is mondjuk, hogy hát láttad az Istent valaha is. Hát elismerjük, hogy nem látjuk. Persze. De hogy az Isten lát, na ez megint egy ilyen komplementer igazság. Aki keres, mégsem talál. De az Isten keres bennünket, és ő megtalál, egészen biztos lehetsz benne. Mondtam a bibliórákon, hogy most én keresésben vagyok. Hát valamikor ugye tárgyakat keresek, mert elvesztem. Valamikor viszont embert keresünk, és ez mindennél megrendítőbb. Én most egy embert keresek. Talán egy 3-4 éve ismertem meg ezt az embert, az Osannál kéregetett, és néhány hete láttam utoljára, súlyos műtéten esett át, szájrák, nyelvéből levágtak. Úgyhogy amikor elkezdett beszélni arról, hogy milyen sérülés érte őt az apukája részéről, akkor elkezdte mondani, hogy hát az apukám egy szemész. Mondom, jól értettem, hogy nem értettem, mert nagyon sejpesen beszélt szegény a műtét miatt, és mondom, hogy szemész volt? Nem, ingatja a fejét, hogy nem. Akkor nem tudom még mit mondtam még, ami hasonlított erre a kifejezésre, hogy szemész. Aztán utána végül, amikor látta már, hogy nem boldogulok és nem értem, akkor látta, hogy ott a parkolóban viszi a szemetet a szél, és akkor oda mutatott. És hát nagyon megrendítő volt nekem, hogy nyilván, hogy mennyire nehéz hinni egy olyan embernek, aki azt mondja 50-60 évesen, hogy az apám egy szemét volt. És akkor eszembe jutott Luther. Az ő kemény apai élménye, a véres leverések, hogy neki is milyen nehéz volt hinni. Miért kereste ő a kegyelmes Istent? Mert szigorú és büntető Istennek képzelte el. Nagyon sokat beszélt nekem ez a hajléktalan az Isten kapcsolatáról egyébként, de azt tudni kell, hogy nem tudta, hogy lelkész vagyok. Nem mondtam el neki, mind a mai napig. Semmiképpen sem akartam, hogy most ő tegye a szépet aztán nekem, hogy tudja, hogy velem vallásosan kell beszélni, vagy esetleg ezért, hogy ő elmondja, hogy hogyan imádkozik, több pénzt remél. Teljesen őszintén. Ő maga hozta elő az Isten kérést, nem én. Úgyhogy most ezért keresem, most már jó úton vagyok, már egy hajléktalan tanyát már felfedeztem, de nem ott van, hanem valószínűleg már egy hajléktalan szálláson, szegény is nem bír felkelni. Kicsit megbiztatni, hogy az Isten keresi, és ő megtalálja. Egészen biztosan. Mindenki elfeledkezett róla, senkinek nem kell. Hát ki remél már pénzt egy ilyen embertől? Sokszor ugye azért keressük a másikat, hogy pénzt remélünk. Vagy jó befektetést remélünk, vagy nem tudom. Tehát iszonyú romlottak vagyunk. Vagy hogy mondjam a magam romlottságát? Elmondom. Most erről beszélek, hogy hogyan keresem ezt az embert önzetlenül, és közben benne van az is ebben a mondatban, hogy lássátok, kedves gyülekezet, hogy én milyen jó ember vagyok. Keresem azt, akitől nem reméltek semmit. Az ember velejéig romlott. Ezt komolyan mondom. Tökéletesen igaz az, amit Luther mond, hogy kárhozatra méltó, romlott emberek vagyunk. És esélyünk nincsen arra, hogy megtaláljuk a megváltást, Jézust, ha csak nem keresne ő bennünket. De ő keres, és ha már Biblia vasárnapja van, akkor hadd mondjam el azt, hogy Napóleon, aki hát érdekes módon ott találkozik a Szentírás urával, ahová száműzték őt, ugye Szentíron a szigetén, és így fogalmaz, hogy a Biblia nem csupán egy könyv, élőlény, amelynek hatalma van arra, hogy legyőzzön mindenkit, aki ellene áll. Elcsodálkozik Napóleon a Szentírás, Jézus, számára is egy a kettő, Szentírás, Jézus, nem egy könyv. Óriási tragédia az, amikor Luther után, akár csak néhány évzeddel is, ugye jön a luteri ortodoxia nevezetű időszak, már egy tankönyv csinálnak a Szentírásból, földrajzt oktatnak belőle, történelmet oktatnak belőle. Ma is számtalanszor mondom ilyen szektás irányultságoknak, hogy ember, a Biblia nem tudományos könyv, ami azt írja le, hogy hogy teremtették le, hogy hogyan jött létre a világ. Nem erről szól a Szentírás. Nem tudományos könyv. A Biblia élő lény, Bonaparte a Napóleon fogalmaz így. Nem egy nagy teológus, de aki megismerte az Isten, a Biblia urát. Ugye azért csodálkozott el Jézuson, mert azt mondta, hogy hát én Napóleon, én Franciaország császára, hadvezér voltam, emberek ezrei rettek tőlem, térdre kényszerítettem hadseregeket, és most ki fél tőlem? Senki. És ott van Jézus, 1800 éve, és egy kardot nem fogott a kezébe, és még mindig neki van a legnagyobb hatalma. És ő az, aki még most is engem is meg tud változtatni. Vagy Luther így fogalmazott, hogy a Biblia él, beszél hozzám, lábai vannak és utolér, kezei vannak és megragad. Tehát megfordul a dolog. Mi keresünk, és ő talál meg. Egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül a kegyelem, egyedül a hit. Teljesen mindegy, hogy melyik szólát mondom. Szól az Krisztus, szól a Szkriptúra, szól a Grácia, szól a Fide, teljesen mindegy. Mert ő a lényeg. Nagyon tetszik, többször mondta egyik lelkésztársunk azt, hogy neki mennyire fontos, hogy a temetésén is egyedül Krisztus legyen a középpontban. Úgy fejezte ki ezt, hogy tudjátok, hogyha meghalok, azt mondja, akkor egyetlen lelkész legyen Luther kabátban ott a temetésemen. Ne verúváljátok össze az evangélikus egyháznak a lelkészi karát, hogy ott vonuljanak, nem tudom, 20-30-an Luther kabátban, egyetlen legyen Luther kabátban, aki temet. És eszetekben újusson búcsúztatót írni. És felsorolni az én érdemeimet, hogy fú, mekkora szolgálatot végeztem a gyülekezetemben, és fú, mennyi embert véglátogattam meg, mekkora szervező munkát csináltam meg, mennyi gyereket összegyűjtöttem, eszetekbe ne jusson. Ott Krisztusról legyen szó. Az ő kegyelméről legyen szó. Lehet, hogy nem gyülekezetnek, lelkészeknek kellene elsősorban mondanom, de amikor a lelkészi szakfolyóiratban elolvasok egy prédikációt, temetési prédikációt, tisztelt a kivételnek, legtöbbször emberdicsőítésről szól. Arról szól, hogy milyen fantasztikus munkát végzett az a lelkész. De hát mit látjuk és tudjuk, hogy az itt élő emberek is dolgoznak annyit. Hát Luther Márton azt mondta, hogy még a cselédlány is istentiszteletet végez, hogyha azt becsületesen végzi azt a munkát, ugyanúgy, mint egy szerzetes vagy egy lelkész. Nem több egy lelkész, mint egy cseléd. Szóval jó lenne, hogyha tényleg evangélikusokká lennénk, tényleg luteránusokká lennénk, amit Luther utálta ugye ezt a kifejezést, hogy luteránus, azt akarta, hogy ne legyen ilyen, róla ne nevezzünk el egyházat. Szóval igazán legyünk Krisztus középpontúak, mert ő a lényeg, nem a mi érdemeink. Hát még egy dolog eszembe jutott, hogy mennyire hajtunk az érdemekre. Ugye ismert dolog az, hogy az Új Szövetség 27 könyve, hát most nem fogom elmondani, hogy miért ez a 27 könyv a hiteles. Lényeg az, hogy ennyit tudjunk, hogy a Krisztus után első században keletkeztek ezek a könyvek, éltek a szemtanúk, akik még leírták. Na de utána keletkeztek apokrif iratok, ugye Krisztus után 200-300 évvel. És ezekben az iratokban, ezekben az evangéliumban olyan dolgokat olvasunk, amelyek már az érdemek felé hajlanak. Mondjuk Tamás evangéliumában olvasunk az igazi gyöngyről, mert hogy hasonlítja Jézus az mennyek országát az igaz gyöngyhöz, és hogy a kereskedő megy, és akkor, amikor meglát egy ilyen igaz gyöngyöt, akkor mindenit odaadja ezért, hogy megvesse és övé lehessen. Ilyen a mennyek országon, mindenünket odaadjuk érte. Tamás evangéliuma már ferdít. Ugye már a szemtanúk nem élnek. Már 200 éve meghalt Tamás, de azért még Tamás evangéliumának nevezik. Azt mondja, hogy az a kereskedő olyan fantasztikusan boldogult az életben, olyan ügyes volt, hogy felfedezte ezt az igaz gyöngyöt. Arra fut ki az egész, hogy az ő érdeme az egész. Míg Jézus úgy fogalmaz, hogy az Isten országa talál rá erre a kereskedőre. Az Isten országa talál ránk, kegyelemből. Tehát egyedül Krisztus legyen a középpontba, egyedül a Szentírás, egyedül a hit, egyedül a kegyelem. Imádkozzunk! Urunk, mindenható, Urunk, megváltunk. Köszönjük neked, hogy a te szavad egyértelmű, és a te szavad elér hozzánk, mert te nem hagysz magunkra, hanem keresel bennünket. Lehet, hogy mi is keresünk valakit, lehet, hogy megtaláljuk, lehet, hogy nem. De ha te keresel bennünket, te megtalálsz, mert te tudod, hol vagyunk. És lehet, hogy még mi magunk sem tudjuk, hogy hol vagyunk. Nem tudjuk, hogy milyen helyzetbe kerültünk. Lehet, hogy nem érezzük azt sem, hogy most mélyen vagyunk, vagy magasabban. Jövünk ki egy bajból, vagy éppen süllyedünk lefelé. Nem tudjuk diagnosztizálni a saját lelkünknek az állapotát. Hálásak vagyunk neked azért, hogy te viszont tudod, hogy mi van velünk, és biztos, hogy megtalálsz, és haza tudsz bennünket vinni, fel tudsz bennünket emelni. Kérünk, hogy reformációi ünnepünk, ünnepségünk, ünneplésünk legyen annak az ünnepe, hogy te felemelsz bennünket. Amen.